Ja, mikrofon.
Így van. Akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit ma este. Remélem mindenkinek van helye. A pótszékek rendelkezésre állnak majd továbbra is, hogyha kellene. Úgyhogy majd kérem a kedves testvérek kreatív segítését, hogyha valaki bejönne és pótszéket keres, akkor minél ügyesebben, gyorsabban adjunk neki. Jó, ez csak a logisztikához tartozik. Másik logisztikai dolog, hogy van itt egy csodálatos, szép doboz. Ez az a doboz, amiben a kérdéseket lehet majd elhelyezni, jó? Tehát, tehát kicsire összehajtott, tehát ilyen szavazó cédulánál azért kisebb típusú papírkát lehetne ebben majd belerakni, amiben nyugodtan be lehet írni bármilyen típusú kérdést, amely nagyjából kötődik a katekézisünkhöz, amit ugye teljesen érthető, mondtam is a múltkor, hogy nem mindenki meri föltenni a kezét és kérdezni, mert nyilván ahhoz kicsit vállalni kell saját magunkat, ami teljesen érthető, hogy nem mindenkinek egyformán könnyű. Éppen ezért van ez az anonim lehetőség, hogy aki szeretne ezzel kapcsolatban kérdést feltenni, amelyre én a előadások során válaszoljak, akkor belehelyezheti ebbe a kis dobozkába, ami egyelőre itt lesz, de majd találunk neki helyet a teremben, és akkor én ezt majd mindig megnézem, és hát terveim szerint, ha lesz benne kérdés, akkor a következő előadásokat így mindig azzal fogom kezdeni, hogy a kérdésekre megpróbálok, ha tudok válaszolni. Jó, akkor megyünk is tovább, vágtatunk tovább. Harmadik lakásban vagyunk. Már nyakig benne vagyunk ebbe, és ugye mindnyájan érezzük, mindnyájunkat átjár a harmadik lakásnak ez a szele, mennyire szeretünk mi itt lenni, és mennyire felfedeztük talán, és talán mindnyájan felfedeztünk, hogy kisebb vagy nagyobb mértékben ez a lakás, ez a hozzáállás, amiről itt beszélünk, az azért jellemző ránk. Ugye, ahogy mondtuk, a farizaizmusnak, a képmutatásnak a lakása ez. Továbbvinném azért ezt egy kicsit, tehát az, hogy mi is az, hogy képmutatás, mint olyan. Tehát, hogy egyébként pont a mai evangéliumban is, ugye Jézus azt mondja, hogy képmutatók. Nagyon érdekes ennek a görög szónak is az etimológiája. Ez a hipokrita, ugye, még azért szoktuk használni azért néha így is, hogy valamilyen valaki hipokrita, szoktuk ezt mondani rá. Az antik görög világban ezzel a szóval írták le a színésznek a mesterségét. Mert ugye a görög világban, ott a színházban a színészek egy ilyen maszkot tettek az arcuk elé, és ugye minden mai napig a színházi világnak egy ilyen jele a mosolygós arc, a mosolygós maszk és a szomorú maszk, ugye előttünk van, hogy ezzel egy színházi illusztrációhoz köthetőek ezek a képek, és ez ehhez a világhoz kötődik, és a színészt így hívták, ő volt a hipokrita, aki maga elé vette ezt a maszkot, és így adott elő egy szerepet, nem volt ebben természetesen semmi rossz, ezt így hívták. De ennek ez a jelenség aztán gyorsan átment a köztudatba úgy is, hogy igen, az életben is nagyon sokszor ilyenek vagyunk, és ezt csináljuk, hogy egy maszkot veszünk magunk elé, és igazából színészkedünk, nem vállaljuk önmagunkat, nem vállaljuk az arcunkat, hanem valamilyen maszkot teszünk magunk elé, és a maszk az állarc, amellyel palástolni próbáljuk. Mit is? A saját magunkkal való elégedetlenségünket, mert miért hordunk állarcokat, miért hordunk maszkokat, mert igazából nem vagyunk elégedettek azzal a valakivel, akik vagyunk. És hogyha nem szeretem magam, ahogy vagyok, ha nem fogadom el magam, ahogy vagyok, akkor egy képet kell mutatnom magamról. Ha azt föltételezem, hogy mások nem fogják szeretni azt, vagy nem fogják kedvelni azt, aki én vagyok, de én iszonyúan ki vagyok éhezve arra, hogy mindenki tiszteljen és szeressen engem, de hogyha valamiért azt gondolom, azért mert én se fogadom el magam, ha valamiért azt gondolom, hogy ez másoknak nem fog tetszeni, akkor egy olyan maszkot próbálok magam elé tenni, egy olyan képet mutatok magamról, amelyről föltételezem, hogy ez másoknak majd tetszeni fog. Mit csinálok? Megint csak mások tetszését, mások szeretetét próbálom mindenkitől kicsikarni és valahogy kinyerni. És valahol a képmutatásnak, testvérek, ez itt a gyökér problémája. Tehát ez a fajta pszichológiai probléma, ez a fajta identitás probléma van minden mögött. Tehát amikor képmutatók vagyunk, amikor a tetteink nem egyeznek a hitünkkel, amikor vallási maszkok mögé bújva próbáljuk kompenzálni a mi csekély önszeretetünket és csekély önbizalmunkat, akkor megjelenik a harmadik lakásnak a jelensége. Mert valaki a csekély önbizalmát sokféle állarc mögé rejtheti, de aki a vallásosság állarca mögé rejti, ott megjelenik az az egész témakör, amiről beszélünk, mert természetesen a világon nagyon sok ember van, aki más típusú állarcot talál magának, de most nem róluk beszélünk. Most magunkról beszélünk, akik azt állítjuk magunkról, hogy hívők vagyunk, mert ránk nagyon-nagyon-nagyon veszélyes lehet ez a jelenség, hogyha nem szeretjük magunkat ott belül, ha nem fogadom el magam úgy, ahogy vagyok, akkor a vallásos ember könnyen abba a csapdába esik, hogy maga elé ezt a vallásos állarcot teszi, amellyel próbálja kompenzálni az ő magának a saját kis csekély önbizalmát, de ugye ebből fakad aztán az összes ellentmondás. Mivel ugye vallásosnak nem lehet lenni csupán önbizalom hiányból, ott akkor még nagyon hiányozni fog a szeretet a másik ember felé, továbbra is ítélkező leszek, továbbra is bele fogok ragadni a vallás megtartásba. Tehát látjuk, a képmutatás mögött mindig ez a problémakör van. Szeretem-e önmagam helyesen és egészségesen, avagy sem? Mert ha nem, akkor szükségem lesz ilyen állarcokra, és ha ezt a vallásgyakorlatban találom meg, akkor nagyon veszélyes, hogy ebből kialakul ez az egész problémakör, amit Teréz alapján a harmadik lakásban mondunk. Mindig visszajutunk, testvérek, egyébként az önismerethez. Mindig visszajutunk a saját magunkhoz való viszonyhoz. Amiről ugye már sokszor mondtam talán, hogy oly keveset beszélünk az egyházban. Oly keveset prédikálunk erről, hittanórákon, stb. Gyerekkorában, nem tudom ki mennyit hallott erről, szerintem elég keveset tanítottak meg bennünket arra, hogy hogyan kell önmagunkat helyesen szeretni, önmagunkat helyesen elfogadni, önmagunkra azt mondani, hogy ez vagyok én, a határaimmal és az értékeimmel együtt. Nem vagyok hajlandó sem önmegvetésbe, sem narcisztikus önimádatba esni. Mind a kettő valahol egy állarc egyébként. Az, hogy imádom magam, mert én vagyok a legjobb, és mindenki körülöttem forog, az is egy ilyen. És az, hogy megvetem magam, és sajnáltatom magam mindig, mindenhol, és én vagyok a világ nyomorultja, az is nagyon sokszor egy ilyen. És látjuk, megyünk megint a helyes önismeret felé, amit az első lakásban is már mondtunk. Ugye ma olvastuk az olvasmányban a teremtés könyvét, hogy Isten megteremtette az embert, és azt mondja, hogy ez jó, látta Isten, hogy ez nagyon jó, amit alkotott. És amikor Isten azt mondja valamire, hogy nagyon jó, például az emberre, például rám és rád, akkor ezzel azt is mondja, hogy te jó, hogy vagy, akarom, hogy legyél. Akarom, hogy létezz. Te nekem szép vagy, te nekem értékes vagy, te nekem tökéletes vagy. És hogyha Isten ezt mondja ránk, hogy te jó vagy, akkor mi miért mondjuk magunkra azt, hogy de Uram, én nem vagyok jó. Te engem elrontottál, elfuseráltál. Természetesen szabad, hogy feljöjjön benn magunkban a düh azzal kapcsolatban, hogy miért nem vagyunk olyanok, amilyenek szeretnénk lenni, de aztán ennek a dűnek át kell adni a helyét valahol annak a bizalomnak, hogy Uram, te engem jónak teremtettél, a határaimmal együtt. Ez a jóság nem erkölcsi jóságot jelent, hanem egy ilyen egzisztenciális jóságot, ami azt jelenti, hogy én jó, hogy létezem. Én szeretett valaki vagyok, és értékes valaki vagyok. Ez az én identitásom. Testvérek, hogyha valaki biztossá válik a saját identitásában, ha valaki biztossá válik a saját magához való viszonyában, ha valaki el tudja saját magát fogadni úgy, ahogy van, aki biztos magában, az nagyon gyorsan kijön a harmadik lakásból. Vagy egyáltalán bele se megy, vagy nagyon gyorsan kijön belőle, Teréz fogja is mondani, a harmadik lakásból egy dolog által lehet kijönni, az alázat által. Az alázat pedig ez, amit most mondunk. Önmagam helyes szeretete a valóságban. Az alázatos ember az, aki az igazságban jár. Ez vagyok én. Ezek az én határaim, ezek az én értékeim. Ezek az én hibáim és bűneim, ezek az én erényeim és tehetségeim. Ez vagyok én. Úton vagyok a jó felé, úton vagyok a fejlődés irányába, de itt és most elkezdem magam szeretni és elfogadni úgy, ahogy vagyok, mert Isten nem az állarcot hordó valakire mondta azt, hogy jó, hogy van, hanem rám. Ő nem az én színjátékomra mondta azt, hogy jó, hanem rám mondta, aki vagyok, aki az állarc mögött van. És aki ezt magáévá tudja tenni, hogy én jó vagyok, szeretett vagyok, értékes vagyok, a hibáimmal és az erényeimmel együtt, az a valaki ki fog jönni a harmadik lakásból, mert nem lesz szüksége állarcokra és vallásoskodó képmutatásra sem. Az a valaki nem fogja erőszakkal kikényszeríteni másokból a szeretetet és a tiszteletet az állarcoknak emögött ezzel az állarcoknak a kompromitáló jelenlétével. Az a valaki azt fogja mondani, hogy ez vagyok én, Isten szeret engem úgy, ahogy vagyok, hibáimmal, erényeimmel együtt, persze úton vagyok, hogy változzak, de most, ahogy vagyok, úgy szeret. Ha ez valakinek tetszik, és azért szeret, aki vagyok, azt jöjjön, aki pedig nem szeret azért, aki vagyok, az pedig elmehet arra bizonyos melegebb éghajlatra. Nyugodtan. Retúrjegy nélkül. Ezt ki kell mondani, testvérek, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy a világon bennünket mindenkinek szeretni kell. Nagy számok törvény alapján is biztos lesznek mindig az életben valakik, akik nem fogadnak el bennünket, és nem szeretnek bennünket. De ha ezért én kompromitálom önmagam, és állarcokat kezdek viselni, hogy az a valaki mégiscsak valahogy tiszteljen és szeressen engem, akkor testvérek, millió szeretet energiám és erőm elpocsékolódik, mert fönn kell tartanom egy látszatot. Fönn kell tartanom egy állarcot, és az meló. Az munka, az energia, azzal dolgozni kell, hogy én valakinek mindig megfeleljek, és állatszot tartsak magam elé. Ezzel szemben, hogyha azt mondjuk, hogy vagy valaki azért szeret engem, mert olyan vagyok, amilyen, az rendben van, és ne az állarcomat szeresse, hanem engem, és valaki, ha pedig nem tud úgy szeretni engem, ahogy vagyok, azzal nem tudunk mit csinálni. Fel is út, le is út. Kész. Természetesen az embernek mindig fog fájni. Az, hogy valaki nem fogad el bennünket. Persze. Nem azt mondom, hogy ez ne fájjon. Amíg élünk, az egyik legnagyobb kínunk a visszautasítottság kínja lesz. Az biztos. Testi kínoknál is nagyobb kín a visszautasítottság kínja. Krisztus legnagyobb kínja a kereszten. Nem a szögek a kezében, hanem a visszautasítottságnak a kínja. Hogy nem kellek. Hogy kitaszítottak. Annál nagyobb kín nincs. Soha ne várjuk el magunktól, hogy azt a tényt, hogy valaki engem nem fogad el, azt így félváról tudjuk venni, és így le tudjuk magunkról rázni. Nem, az ott belül nagyon fáj. De, bár nagyon fáj, de tudjuk a különbségtételt, azért az életemnek az alapjait nem veszélyezteti. Azért az, hogy tudom, hogy én ki vagyok, és mi az életben a célom és a dolgom, azért az végső soron nem veszélyeztetheti az, hogy ki hogy viszonyul hozzám. Fájhat, fájni is fog, sírhatok és dühönhetek is miatta, ez mind jogos, de azért az életem alapjait nem fogja megrendíteni. Az talpam alól a talajt azért ne húzza ki az, hogy ki hogy viszonyul hozzám. Fájni fog és nagyon-nagyon kínzó, de azért én ennek ellenére ettől függetlenül tudom, hogy ki vagyok. És kihez tartozom, és ki szeret engem, és mi a célom és a dolgom az életben, és hogy milyen értékeim vannak, azt nem más fogja megmondani. Azt én fogom megmondani magamnak, nyilván az Isten kapcsolatom fényében. Ez egy pici, megint csak egy olyan bevezetés, vagy olyan kis segítő gondolat ahhoz, hogy hogy álljunk ehhez a harmadik lakáshoz. Tehát, hogyha felfedezzük magunkban a képmutatást, mint olyat, ha felfedezzük magunkban azt, hogy túlságosan kezdünk beleragadni a vallási gyakorlatba, és közben azt is tapasztaljuk, hogy azért a testvéri szeretet szintjén nem nagyon fejlődünk, akkor mit kell csinálnunk? Tehát ugye sokakban magunkra ismerhetünk, hogy atya, most akkor én mit csináljak ilyenkor? Igen, akkor megint a legfontosabb kérdés vissza az önismerethez. Hogy vagy te magaddal? Mert hogyha nem szereted magad helyesen, ha nem fogadod el magad helyesen, ha nem tudod kimondani magadra is alkalmazni Isten örök igéjét, hogy te jó, hogy vagy, akarom, hogy legyél és létezz, te egy szeretett valaki vagy az erkölcseidtől és a hibáidtól és mindentől függetlenül, akkor persze, hogy ez megjelenik ilyen állatszordásban és végső soron ebben a harmadik lakásos képmutató jelenségben. Vissza kell mennünk akkor megint a lényeghez. Hogy vagyok saját magammal? Na, és akkor ezzel együtt akkor nézzük tovább. Azt ezért is mondtam ezt, hogy meg ne ijedjünk. Tehát semmilyen okunk nincs az ijegységre és a félelemre, hogyha megtaláltuk volna magunkat érintve ettől a témától. Ha első fejezet hatodik pontjánál vagyunk, tehát a harmadik lakás első fejezet hatodik pontja, amelyben Teréz itt egy kicsit arról beszél, hogy mi is lehet a kifelé vezető út a harmadik lakásból. Tehát most nyakig belevitt minket, és most azért ő jó tanító módjára, jó segítő módjára azért megmutatja a kifelé vezető utat. Teréz testvérek, nem az a szent, aki csupán föltépi a sebeinket. Mert olyan prédikátorok és olyan szentek is vannak, és ez valahol egyébként nem baj, mert különbözőek vagyunk, akik olyan módon tudnak beszélni, hogy a sebek ott bennünk feltépődnek, de nem mindig adják meg rá a gyógyírt. Tehát vannak azok a nagy hatású beszélő prédikátorok, akik úgy érzem, hogy le vagyok mesztelenedve, totálisan eltalált minden szava, csak nagyon fontos, hogy ehhez a tanító adja hozzá a megoldást is. Hogy hogyan tovább, hogyan tudok ebből kimenni, hogyan tudok gyógyulni. Teréz ilyen. Teréz nem csak föltépi a sebeket, ő megadja a gyógyírt. Megadja a gyógyulás lehetőségét, megmondja, hogyan tovább. És ez már is egy ilyen mondat, amit itt tőle látunk. Teréz szerint a megoldás, így írja, lépjetek be, leányaim, a belső szobába, duplán mondja, hogy lépjetek be, ez lesz az első jelszónk, és a második azt mondja, lépjetek túl cselekedetecskéiteken. Most, ha ittam volna katekézis előtt egy felest, biztos nem tudtam volna kimondani ezt, hogy cselekedetecskéiteken. Ez a spanyolban sokkal egyszerűbb az, hogy obrilla, ennyi van odaírva, magyarban cselekedetecske. Na, mindjárt megnézzük, hogy mit jelent ez. Először is, mi a megoldás? Azt mondja, lépjetek be. Egy befelé irányuló mozgás. Lépjetek be. Hova? Azt mondja. A belső szobába, azaz, ha a harmadik lakásba találjuk magunkat, ha észrevettük, hogy itt vagyunk és gyógyulni akarunk, egyébként zárójel, biztos mondtam ezt már a múltkor is, de iszonyú fontos, ha már fölfedezted, hogy benne vagy, ha már fölfedezted, hogy mi a baj, akkor már meg vagy mentve. Ha már fölfedeztük, hogy bennünk valami nem működik, és elkezdek segítséget keresni, és változást keresni, akkor testvérem, meg vagy mentve. Addig van baj, amíg a problémánkat nem látjuk. Addig van baj. Addig van baj, amíg nem látom be, hogy baj van. Amikor fölismerem, hogy baj van, az útnak a legnagyobb részét már megtettem. Onnantól kezdve már elkezdek segítséget keresni, elkezdek dolgozni magamon, onnantól kezdve már csak kifelé vezet az út a fény felé az alagútból. Addig megyek a sötét, feneketlen alagútba, amíg nem ismerem föl, hogy valami problémám van. Nem akkor van probléma, amikor rájövök, hogy problémám van, mert az addig is ott volt. Nem akkor jött oda az a probléma, csak addig azt nem láttam. Addig van baj, amíg nem látjuk. Amíg vakok vagyunk, amíg nem veszük észre a bajunkat. És nem tudjuk megfogalmazni. Nem tudjuk valahogy behatárolni magunkba. De amint ez sikerült, Amint szembenéztünk azzal, és ki tudtuk alázattal mondani, hogy Uram, van bennem egy ilyen típusú sérülés, egy ilyen típusú hozzáállás, ezt hozom magammal, így csináltam 100 éve, ezt tanultam otthon, gyerekkoromtól kezdve ez van, semmi probléma. Azzal, hogy tudod, hogy van, és nevet adtál neki, és elfogadtad, azzal már az útnak az 51%-át megtetted, a legnagyobb részt. Az még csak egy dolog, hogy nem változott még ez meg benned, az majd a jövőnek a zenéje, hogy majd ez fog változni. De a legnagyobb rész, a legnagyobb dolog már megvan az, hogy fölismerted. Tehát, hogyha a harmadik lakásnak a témája kapcsán bármelyikünk fölismer magában valamit, az adjon érte nagyon-nagyon-nagyon hálát. Hogy elmondhatom, hogy fölismertem, hogy ez van. Mert az innentől kezdve itt a nyitott út a gyógyulás felé. Addig nem gyógyulunk, amíg föl nem fedezzük, hogy mi van bennünk. Addig van baj, amíg nem látjuk a bajt. Amikor látjuk, amikor ott van, amikor azt mondjuk, hogy hát szia, hát te vagy az, hát oké, mindig is gondoltam, de most már, na, most már kezet fogok veled, és nevet adok neked, onnantól kezdve az út egyenes előttünk. Tehát, hogyha felismertünk magunkba valami ilyesmit, tudatosítottuk, hogy ez van, felszínre jött, rendben van, akkor innentől Teréz mondja, hogy mi is a megoldás. Lépjetek be a belső szobába, azaz, hova lépjünk be? Krisztushoz, nyilván, lépjetek be Krisztushoz, azaz, kicsit fordítsuk még tovább ezt, amit Teréz mond, mire hívítő bennünket, legyen egyre személyesebb és szabadabb a vele élt életünk. Tehát lépjetek be Krisztushoz, ez egy meghívás arra, annak, aki fölismerte, hogy sok minden jellemző rá a harmadik lakásból, sokszor beleragadok a vallásgyakorlatba, sokszor nem látom a fától az erdőt, és sokszor bármilyen hitem van, mégiscsak tudok szeretetlen lenni, és egészen ellentétesen viselkedni. Ha ezt fölismertem magamban, jó, mit csinálok? Belépek újra Krisztushoz, azaz, megpróbálom átgondolni, hogy hogyan lehet az én kapcsolatom Krisztussal egyre személyesebb és szabadabb. Megpróbálok ezen gondolkodni. Megpróbálok egy stratégiát fölállítani, hogy mit lehet, Uram, tenni, hogy a közted és a közöttem lévő viszonyt ne a vallási teljesítménynek a réme, ne a kötelező vallási törvényeknek az elvárásai, senkinek az elvárása ne határozza meg, csak az, hogy én akarok veled személyes kapcsolatban élni, csak hogy ez legyen. Uram, mit tudunk ezért együtt tenni? Tedd föl neki a kérdést. És biztos vagyok benne, hogy az imádságban fogsz választ kapni. Fogsz sugallatot kapni arra, hogy mit lehetne tenni ilyen ügyben. Hogy egyre szabadabb legyen az Istennel való kapcsolat. Egyre inkább elengedjük ezeket a vallási kötelezőségeket, és mindent beállítsunk a szeretett kapcsolatnak a szolgálatába. Természetesen itt aztán megint nyílhat egy egészen nagy tér, egy egészen új út, mert amikor Krisztussal a kapcsolatunkat szabadabbá akarjuk tenni, akkor persze feljöhet az, hogy ja, lehet én Istent még soha nem szólítottam meg úgy igazán személyesen. Lehet, hogy én mondtam mindig az imákat, jártam mindig misére, gyóntam és áldoztam, de úgy nem ültem le a székre, a fotelbe úgy Jézus mellé. És nem mondtam azt neki, hogy szevasz haver, mi van most, te most ki vagy te? Egyáltalán mint olyan. Nem invitáltam őt meg sose magam mellé a székre vagy a fotelbe, és nem beszélgettem el vele csupán úgy, vallás nélkül. Csak úgy ő meg én. A názáreti Jézus, mint olyan, még sose ültettem magam mellé. És nem mertem őt megkérdezni, hogy te most ki vagy most úgy igazán? Vagy most ez most mi? És lehet, hogy itt jön bennünk az első olyan, hogy aha, lehet meg kéne végre őt úgy először úgy szólítanom. Lehet, hogy az arcába, a szemeibe kéne néznem úgy először saját akaratból. Persze, természetesen nem akarok én itt könnyedén beszélni. Tudom nagyon jól, hogy ez milyen sokszor iszonyú nehéz tud lenni. Milyen sokszor végtelenül nehéz az, hogy Istennel valódi módon találkozzunk, és megint itt ugye egy másik nagy terület, az Isten képeknek ugye a témája jön be, hogy milyen az a Krisztus, vagy az az Isten, vagy az az Atya, akit én magam mellé akarok a székre ültetni. Mert ha ő benne, például, most itt egy példát mondok, azt az apát látom, akinek nekem mindig meg kellett felelnem, aki soha nem mondta azt az életemre és a teljesítményemre, hogy jó, aki a szeretetét esetleg mindig ahhoz kötötte, hogy például jó jegyet hozok-e, hát testvérem, egészen érthető, hogy akkor ezt az Istent nem mered magad mellé ültetni, mert például ott látod benne ezt az apát. Ott látod benne ezt az anyát, ezt a nevelőt, ezt az akárkit, aki ilyen módon viselkedett veled, és ezt hozzuk magunkkal, ezt ráprojektáljuk nem csak egymásra, de az Istenre is. Azt, amit mi kaptunk annak idején, ott ugye a gyerekkorban, ott nagyon a kezdetekkor. Bizony, és ez egészen természetes dolog, hogy belátom, hogy azért rettegek például az atyától, mint olyan, mert például valaki saját szülőtől rettegett és félt. Így van, például. Ez csak egy példa, de látjuk, hogy az Isten képünknek a miensége nagyon-nagyon nagyban függ attól, hogy milyen szülőképet hordozunk magunkban. Ez totálisan összefügg ez a képpel. És persze ezért nem könnyű az Isten mellé odaülni, és egyből úgy képzelni őt el, mint egy föltételek nélkül szerető atyát. Hogy a manóba tudjam én elhinni az Istenről, hogy föltétlenül szeret, ha én még egyetlen ember fiától nem tapasztaltam föltételek nélkül szeretetet. Ha se a szülők, se senki soha nem szerettek még engem feltételek nélkül, akkor hogy higgyem el az Istenről? Hiába mondja a Renátó atya, nem fogom elhinni az Istenről, hogy feltételek nélkül szeret, ha valakitől, egy konkrét emberi személytől én ilyet nem tapasztalok. Hogy milyen az, hogy valaki nem köti a szeretetét ahhoz, hogy én milyen vagyok. És éppen ezért az Isten képünknek, testvérek, gyógyulni kell. És hogy gyógyul az Isten képünk? Például egymást nagyon gyógyíthatjuk ezáltal. Nem ezért lenne létjogosultsága a keresztény közösségnek. A közösségnek. Hogy azért vagyunk közösség, azért vagyunk együtt, hogy valamit próbáljunk átadni egymásnak abból, hogy mindegy, hogy milyen vagy, és mit mondasz, és mit csinálsz, próbálunk szeretni és elfogadni. Ha valaki például egy emberi kapcsolatban, egy közösségben megérzi azt, hogy milyen szeretve lenni feltételek nélkül, annak már tisztulhat az Isten képe. Annak már könnyebb lehet az Atya mellé ülni, és elhinni róla, hogy ez nem az a bizonyos engem abúzusokkal elhalmozó szülő, hanem ez tényleg a feltételek nélkül és ingyenesen szerető Isten. Hogy az, aki ott ül mellettem, az nem az apám, nem az anyám, bármennyire is ráprojektálom ezt, hanem tudok akkor ott egy ilyen hasítást tenni, hogy az nem ő, az az Isten, az az Atya, az Jézus, aki engem föltételek nélkül és ingyenesen szeret. Aki nem úgy szeret, ahogy én azt egész életemben megszoktam, hogy mi a szeretet. Mert nőhetünk fel úgy, élhetünk úgy, hogy azt hiszük, hogy a szeretetért mindig meg kell dolgozni. A szeretetért jónak kell lenni, a szeretetért fizetni kell. És hogyha valaki kicsikorunkban lehet úgy büntetett, hogy megvonta tőlünk ezt a szeretetet, akkor a gyerek hamar rátanul arra, hogy ha én el akarom érni, hogy szeressenek, ahhoz nekem csinálni kell valamit. Tehát meg kell fizetnem ezt a szeretetet. És ezt hordozhatjuk egészen halálunkig, ha csak észbe nem kapunk, hogy jajaj, aha, amiről azért az evangélium beszél, azért az nem ez. Az Isten szeretete nem ilyen, és ő az ő hozzátartozókat sem szeretné, hogyha ilyen szeretettel szeretnék egymást. Testvérek, mindig van alkalmunk és lehetőségünk felülvizsgálni azt a szeretet képet, amit magunkba hordozunk. De hát, hogyha ez sikerülget, akkor ugye itt van a fontos dolog, lépjünk be Krisztushoz, legyen személyesebb és szabadabb a vele való életünk. Ez már is egy megoldás arra nézve, hogy ne ragadjunk bele a harmadik lakásnak a képmutatásába, és aztán a másik, lépjetek túl cselekedetecskéiteken. Teréznél a cselekedetecske, ez a bizonyos vallási teljesítmény, amiről beszélünk. Ez a bizonyos vallás gyakorlat, neki csupán cselekedetecske. Tehát neki csupán ez egy ilyen dolog, ami egyáltalán nem tartozik a lényeghez, és ugye itt azt mondja, hogy lépjetek túl. Jaj, de fontos, itt ez a határozó, hogy túl, lépjetek túl, ezen a csupán kötelezőségből, vallási folklórból, megfelelési kényszerből végzett vallásos cselekedetecskéken, tegyétek ezt bele az Istennel való és az egymással való kapcsolatnak a rendszerébe, akkor rendben van, de hogyha nem léptek ezen valahogy túl, nem merünk szabadabbá válni a vallásos elvárásoktól, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy benne vagyunk a harmadik lakás ellentmondásos világában. Amikor azt halljuk, hogy lépjetek túl, nem de, vágyfülűeknek már az evangéliumot tudtok, amikor Jézus azt mondja, hogy ha nem mújjátok felül az írástudók és a farizeusok bölcsességét, nem mentek be a mennyek országába. Ugyanezt halljuk Jézusnál. Ha nem léptek túl azon, hogy mi a törvény, mit kell csinálni, mi a jó, mi a rossz, ha csupán ezen az erkölcsi vallásos világon, ami rendben van önmagába, ami nem rossz önmagába, de önmagába Istennel való kapcsolat nélkül valóban értelmét vesztett lehet, ha nem lépünk túl csupán ezen, akkor nem értjük meg, hogy mit jelent Jézussal valódi szeretett kapcsolatban élni. Mert ő tudjuk, nem egy vallást kér rajtunk számon, nem egy erkölcsi rendszert kér tőlünk, hanem azt, hogy éljünk vele szeretett kapcsolatba, amiből majd fakad az erkölcs és a vallás. Ez a sorrend. Egy kapcsolatból fakad az, hogy templomban megyek és betartom az erkölcsöt. Ebből a kapcsolatból, és hogyha ezt ezen kívül nézzük, akkor az egész megmarad üresnek, és itt a képmutatás, itt a farizeizmus, itt a harmadik lakás. Isten kapcsolat nélkül próbálom, legalábbis próbálok úgy csinálni, mintha erkölcsös lennék és vallásos, de aztán, mikor megyek bele az emberekkel való kapcsolatokba, nagyon hamar kilóg a lóláb. És nagyon hamar elkezdek totálisan a hitemmel ellentétes viselkedni, mert nem az Isten kapcsolatból élem ezt meg, hanem valamilyen más motivációból, állarctartásból, satöbbiből. Tehát lépjetek túl farizeusok és írástudók bölcsességén. Felül kell múlni, hogy tudni, hogy Isten nem dolgok megtartására hív bennünket, hanem kapcsolatra. Amiből majd fakad, hogy megtartom a törvényt. De a törvény megtartás önmagában, ahogy Szent Pál mondaná, az egy átok. Az egy átok, amiből Krisztus bennünket felszabadított, aki átokká lett a fán, a kereszt fán, értünk, azért, hogy a törvény átkától megszabadítson, a Galata levélben mondja. És ez a törvény nem csak a mózesi törvény, a összes katolikus keresztény törvény is lehet, minden, ami törvény. Minden, ami ilyen törvényszerű, Krisztus ebből felszabadított, és nem a törvény törölte el, hanem csak helyre tette, beteljesítette. Mondván, hogy akkor leszel képes a törvény szerint élni, ha Krisztussal kapcsolatban élsz. De akkor már nem is törvényteljesítés lesz, hanem csupán egy szabad gyümölcse ennek a párkapcsolatnak. Akkor már nem arról van szó, hogy parancsokat fogok megtartani. Azért megyek templomba, azért csinálom a katolikus életet, mert meg kell tartani. Nem, az lesz, hogy mivel kapcsolatban élek Istennel, ez ebből természetesen fakad, hogy akarok templomba menni. Akarok vele ott még mélyebben találkozni. És ez nem követelmény lesz, hanem következmény. Ugye? A vallás és a törvények nem követelmények, hanem következményei ennek a kapcsolat. Te lehet mondtam már, de fogom is még mondani, tudjuk ugye a 10 parancsolatnak a logikáját. Ugye? Azok nem parancsok, azok ígéretek. Mert azok ott a Héberben jövő időben vannak. Meg fogod tartani az Úr napját, imádni fogod a te Uradat Istenedet, tisztelni fogod apádat, anyádat, nem fogsz ölni, nem fogsz lopni, nem fogsz paráználkodni, nem fogsz ezt a most. Jövő idő, nem felszólító mód, hanem jövő idő. Miért? Mert ezek nem parancsok, hanem ígéretek, hiszen ennek a 10 szónak, nem is 10 parancsnak, úgy van írva, hogy 10 szó, ennek a 10 szónak a kezdetén ott van az, hogy Isten szövetséget köt a néppel. És azt mondja, hogy te vagy az én népem, és én vagyok a te Istened. És hogyha ez a szövetség megvan, akkor ebből fakadólag te meg fogod tartani az Úr napját. Te tisztelni fogod apádat és anyádat. Nem fogsz ölni, nem fogsz lopni, stb. Stb. Emiatt, a szövetség miatt. Mert az Istennel való szövetségből fakadnak mindezek, mint következmények. Látjuk, testvérek, ezért totál halál értelmetlen egymástól parancsok betartását várni. Mi nem tartod be? Mi nem jössz el templomba? Mi nem csinálod úgy? Ha annak a valakinek nincs Istennel szövetsége, ha annak a valakinek nincs tudatos kapcsolata Istennel, hogy várjuk el tőle ezt? Ezek gyümölcsei ennek a bizonyos szövetségnek. És ez ott van a Szentírásban, fehéren, feketén, csak persze megint hol veszik el a gyerek? Hát a fordításnak a csövében, ugye ott kifolyt. Sajnos magyar fordításaink nagy része még mindig ilyen, de hát nem kell messze menni külföldre ahhoz, hogy kinyissuk a Bibliát, és jövő időben találjuk meg ezeket a parancsokat. De persze hittanórán gyerekekkel azért bevágatjuk felszólító módba. Honnan is tudnánk róla, hogy ezek igazából jövő idejű mondatok, és nem felszólító módúak? Hát bizony, Isten nem parancsokat ad nekünk, hanem azt mondja, hogy ez leszel, erre leszel képes, ha megéled velem a szövetséget. Ez a 10 parancsolat. Erre leszel képes. Nem fogsz ölni, nem fogsz lopni, nem fogod ezt meg azt csinálni, azt meg azt meg fogod. Képes leszel rá, ha velem személyes szeretett szövetségben élsz. Úgy érezzük, fejre áll a katolikus egyházunk? Hát lehet, hogy fejre kéne már neki állni a bizony. És ezeket a dolgokat kicsit végig gondolni, és talán mi is boldogabbak lennénk. Tehát fölül kell múlni a farizeusok bölcsességét, a farizeusok és az írástudóknak ezt a hozzáállását. Ezt mondja Teréz, ugye Jézus alapján, lépjetek be, lépjetek túl. Ez a meghívásunk, hogyha ki akarunk jönni ebből. És ugyanebben a pontban mond még egy ilyen érdekességet, hogy beszél itt egy kicsit a lelki szárazságról. Ugye mondtuk, hogy Teréz azért a harmadik lakásban tesz néha-néha ilyen látszólagos kitérőket. Tehát egy ilyen mellékvágányra, fővágányról néha elmegy, de csak látszólagosan, azért ez kötődik a témához, és így írja, ó, alázat, nem tudom, milyen kísértés fog el ilyenkor, ha valaki olyan nagy ügyet csinál ezekből a szárasságokból, nem tudom másként, hogy egy kicsit hiány van az alázatnak. Tehát azt mondja, hogy vannak, akiket túlságosan feldúl a lelki szárasság, túlságosan, amikor most Istennel nem olyan emocionális a dolog, vagy éppen a templomba, vagy a vallás gyakorlatom közbe, hát most nincsenek azok a szép érzéseim, és tudjuk, azok egészen relatívak, nem is kellenek mindig, de ha valaki ezt totálisan földúl, és kihoz a sodromból, hogy nem érzem azt, amit szoktam, akkor aha, Isten hozott a harmadik lakásba. Akkor húha, akkor ott vagyunk, mert akkor megint csak miről van szó? Az, hogy a vallásgyakorlatomból kinyerhető szépséges érzésekbe vagyok szerelmes, vagy az Isten fiába, mert nem mindegy. Mert most a kedvesemnek a fotóját csókolgatom, vagy őt magát. Nem mindegy. Nem mindegy. Szerintem. Én ugyancsak hallottam erről, de szerintem nem. A házasok erősítsenek meg, hogy a két dolog nem ugyanaz. Szerintem. Szerény nyomott véleményem szerint. Tehát ez megtörténhet, hogy valaki túlságosan feldúl ez a szárasság, és akkor Teréz azt mondaná, hogy aha, te hiány vagy valószínű az önismeretnek, hiány vagy ennek, és akkor lehet, hogy a harmadik lakásban vagy. És akkor azt mondja, és talán még ez ide is kapcsolódik, hogy tudunk kijönni ebből a hozzáállásból, hogy tudunk a harmadik lakásból megint csak valahogy kifelé lépegetni, mond itt egy nagyon érdekes dolgot, azt mondja, tegyük magunkat próbára, vagy tegyen minket próbára az Úr. A próba tétel Teréznél, ez egy másik egy ilyen toposz, szóval próba tétel, hogy rájöjjünk, hogy itt vagyunk-e vagy sem, vagy ha itt vagyunk, akkor gyorsan kijöjjünk belőle. És nagyon érdekes, amit mond, hogy tegyük magunkat próbára, vagy tegyen minket próbára az Úr. Hogy lehet ezt értelmezni? Tegyük magunkat próbára, vagy tegyen minket próbára az Úr, hogy kiderüljön, hogy ebben a lakásban vagyunk-e. És ez természetesen nem ilyen negatív Isten képből származó, hogy most Isten küld valami büntetést, valami próbatételt, hogy akkor most ez nem, azért várjunk, hanem Isten nagyon nagy gyűjét szeretetből azért belevezethet bennünket olyan helyzetekbe, amely számunkra egyértelműen megmutathatja, hogy ebben a lakásban vagyunk. De várjunk, ez csak a második dolog, az első az, amit Teréz mondta, hogy tegyünk magunkat próbára. Hát ez hogy a manóba? Hogy tegyem magamat próbára, hogy nézzem meg, hogy a harmadik lakásban vagyok-e? Ez számomra még azért mindig egy kicsit kérdés, hogy hogy tudjuk ezt csinálni. Magam is gondolkodom, hogy hogy tehetjük próbára magunkat. Kétségtelen, hogy ez a nehezebb. Tehát általában azért az Úr szokott cselekedni, de azért magunkat is próbára tehetjük, ha tudjuk, de azért kétségtelen, hogy ez a nehezebb dolog, hogy magamat próbára tenni. Hát én nem megyek bele olyan helyzetekbe, amit ő már tudom, hogy ott valami rossz történne velem, de hát valaki lehet, hogy belemegy. És akkor pontosan erről van szó, hogy belemehetek saját döntésemből olyan helyzetekbe, amely például az én nagy, hű, de nagy vallásosságomat fölkavarja. Például ez lehet egy ilyen próbatétel, hogy találkozunk tudatosan számunkra másképpen gondolkodó, hozzánk képest másképp hívő emberekkel. Például egy ilyen jutott eszembe. Hogy azt mondjam, hogy kinyitom azt a könyvet, kinyitom azt az oldalt, vagy találkozok olyan emberekkel, akik teljesen másképp gondolkodnak, mint én. Na ez a horizontnyitás, hogy érdekelnek más a gondolatai, más vallási elképzelés, más dolog, lehet, hogy ez ki tud engem segíteni ebből a felszínből. Lehetséges, például. De azért menjünk rá azért arra, hogy na, az esetek legnagyobb többségében az Úr szokott bennünket próbára tenni, iszonyú nagy szeretetből, akkor nem szeretne bennünket, ha nem tenne próbára. Mivel szeret, pontosan gondoskodhat az ő szeretetében olyan helyzetekről, amikor bizony próbatétel elé kerülünk, és a napnál világosabb, hogy benne vagyunk nyakig ebben a lakásban. Tehát igen, az Úr, ő az, aki az esetek 98%-ában a műtétet ott a szikével úgy végzi. Mert magunkat megműteni, hát valaki tudja, de nem szoktuk. Inkább csinálja ő. Hogy szokott Isten ilyenkor miket csinálni? Hát neki ez aztán a kreativitásán múlik, és ez azért az elég nagy, tehát nagyon kreatívan és szinte humorosan, szinte tényleg ilyen mókásan szokott bennünket belehozni olyan helyzetekbe, amikor kiderül, hogy én itt vagyok, és le se tudom tagadni, mindig letagadhatom, hogy én a harmadik lakásban vagyok. Fölhozhatok 1000 millió ellenérvet, mondvá, hogy én nem vagyok ott, hanem én már most szent vagyok, én már most egyháztanító vagyok, én már most szűz és vértanú vagyok, már most, persze, ez lehet napestig. De hogyha elérkezik hozzánk egy kicsit az, hogy hát lehet, hogy amiben helyeződtem ebbe a helyzetbe, és itt teljesen látom, hogy a hitem és a tetteim olyan messze vannak egymástól, mint ide Johannesburg, akkor lehet mondhatom azt, hogy aha, érdemes gondolkodni a kiúton, érdemes gondolkodni a gyógyuláson. Itt is hagy hozzak saját kútfőből, tehát ez nem a teljesség igényével, csak néhány olyan példát, amikor olyan helyzetekbe kerülhetünk, hogy rájövünk, hogy a harmadik lakásba ragadtunk bele. Például milyen lehet egy ilyen helyzet? Szerintem olyan helyzet lehet például ez, amikor találkozunk egy olyan valakivel, aki a harmadik lakásból már rég kijött. És a harmadik lakásból kijött ember az szabad. Azt nem kötik ilyen dolgok, hogy most fú, most ezt, amire a harmadik lakásos iszonyúan rá van fókuszálva, hogy ezt most így a törvény szerint, úgy a parancsok szerint, így és hogyha nem, akkor halálos bűn. A harmadik lakásból kijött emberke, ez lehet egy picit már, hogy mondjam, könnyedebben kezeli? Ő talán nem görcsöl rá ennyire? Nem kaparja ki fogkefével a torkából pénteken a húsdarabot, ha például beleszorult, vagy beleszállt a légy pénteken a szájába, és már nem tudtam, atya, ki csavarnia a torkomból a húsdarabot, és lenyeltem, és most áldozhatok-e? Na, a harmadik lakás után, testvérek, ilyen már nincs. Ez relatív. ott már szabadok, ugye várjuk harmadik lakás után, milyen jó lesz. Onnantól nem az, hogy nem böjtöl az a valaki, de nem az, hogy nem jár misére, de jár. Nem az, hogy nem gyónik, nem áldozik, de hogy nem. Csak már nem görcsel, csak már nem megfeleléssel, hanem abból fakadólag, hogy ez neki jó, ez neki szükséges az Istennel való kapcsolatához, aggály, félelmek, kényszerek nélkül. Ha böjt, akkor böjt, ha fácán, akkor fácán, ahogy Avilai Terézes mondta. Amikor oda tóták neki a izét, a sült akármit. Azt ő meg úgy megette két pofára, azt nézik, hogy szent a pálcahoz, ilyeneket teszik, hát kármelitáknak akkor tényleg halálos bűn volt húst tenni. Teréz azt mondja, hogy böjt, akkor böjt, fácán, akkor fácán, kész. Mert most vendégségben vagyok, és megsérteném a vendéglátóimat, ha nem enném meg azt, amit odaadoltak, ilyen szerzetes ízű, vagy nem eszem meg, mert én szerzetes vagyok. Ezzel nekik olyan sebet ejtek a szívükön, hogy hihetetlen, de én megtartottam a szerzetesi regulát. Jaj, Istenem. Látjuk, szerzetesi regulát, meg ilyeneknek a fényében úgy meg lehet sebezni másokat, mint annak a rendje. A törvény betartásnak az égisze alatt másokon sebet ejthetek. Én nem eszek péntekán húst, és meghívott a vendégségbe valaki, és a szeretetét ki akarja nekem mutatni azzal, hogy most valami olyan étel tálal fel, akkor köteles vagyok megenni. Már pedig. Tehát itt ugye ezt látjuk, hogy a harmadik lakás után már ez a szabadság van ott. Na de, ez itt a kérdés, hogy a harmadik lakásos lélek úgy kerül próbatételre, hogy találkozik valaki olyannal, ki már ezen nem törcsöl. Aki már szabadabb, aki már nem izél azon, hogy most elmondta-e az imád, vagy nem, vagy hogy most, vagy hogy pénteken húst evett, vagy nem, ezen már ő túl van. És hogyha ez engem borzadályosan irritál másiknak a szabadsága, akkor megint csak föltételezhető, hogy benne vagyok a harmadik lakásban. Tehát, hogyha ez engem belül fölkavar, dühös vagyok, és irritál az, hogy ez a valaki hogy tud ilyen szabad lenni? Hogy tud ezekhez a dolgokhoz olyan életszagúan és szabadon viszonyulni, ha ez engem fölhúz, ha ez engem fölidegesít, sőt, hogyha még én oda is megyek, és mondom, hogy már pedig ezt jó katolikusnak nem így kéne, akkor Teréz megsimogatna a buksinkat, és azt mondaná, hogy aha, hármaska, vagy te is valahol. Bizony. És keresztes Szent János, másik nagy ugye atyánk, mond egy ilyet, hogy ez a fajta keresztény, aki mások szabadsága miatt fölhúzódik, mondhatnánk a harmadik lakásos keresztény, keresztes Szent János szerint nagyon veszélyes, mert még gyűlölhet is másokat. Keresztes Szent János mondja, hogy ez a fajta keresztény, aki mindenen megütközik, mindenen kiakad, mindenbe bűlát, ami nem olyan, mint az ő vallásossága, akkor nemhogy szóvá teszi magának ott belül, nemhogy szóvá teszi a környezetének, azt a bizonyos szabad valakit még gyűlölheti is. Miért? Mert annak a valakinek a szabadsága engem irritál, aki én még nem vagyok szabad. És hogyha látjuk, hogy ez van, akkor mondhatjuk azt, hogy de már pedig én az igaz hit védelmezője vagyok, és akkor gyűlölöm azt a másikat, aki szerintem nem ilyen. Ugye látjuk itt azt a sok-sok nagy-nagy konzervatív hitvédelmezőt? Persze, akik ugye mindenen képesek megütközni, így van. Talán pontosan azért, mert szegény, drágák, nagyon akarnak ott belül szabadok lenni. Nagyon szeretnék ők is ezt az egész dolgot olyan könnyedén látni, olyan görcsök nélkül, olyan kényszerek nélkül, de mivel nem tudják, hogy ez hogy kell, biztonságosabb számukra, ha támadnak. Biztonságosabb számukra, hogyha azt várják el, hogy mindenki olyan legyen, amilyenek ők. Tehát Isten például rengeteg típusú helyzet lehet, csak én ezt az egyet hoztam most nektek ide, például azzal tehet bennünket próbára, ha behoz az életünkbe valakit, aki már a harmadik lakáson túl van, aki a maga szabadságával esetleg bennünket irritál és fölhúz. Az megint csak egy óriási kegyelem. Ez megint csak egy óriási ajándék. Tehát ne lepődj meg, hogyha azért imádkozol, hogy Uram, add, hogy kijöjjek a harmadik lakásból, és lehet holnap be fog hozzád kopogtatni valaki olyan, akitől a szőr feláll a hátadon, és eddig is, de hát Uram, hát ő nem, hát ő olyan semmiben nem veszi ezeket a dolgokat. Hát lehet azért küldte őt hozzád, hogy kihozzon a görcsödből. Lehet, hogy azért küldte hozzád, hogy fölhozza benned, hogy te mennyire nem vagy szabad. Tehát Isten próbára tud minket tenni. Vallom, hogy például ilyen dolgok, hogy ez már régi történet, azért van nekem ez ide fölírva, mert ezt mikor először mondtam el Budapesten ezt a tanítást, akkor még ez nagyon aktuális volt. Ferenc pápának a piros cipő hiányáról szólt a fáma, ugye, nagyon sokáig, hogy le... nem veszi föl Szent Péter cipőjét, ugye? Tehát mert elképzelem én magam is Szent Pétert, amit ott a Galilai tó partján, kis piros mokaszínban, és ugye eddig fölhúzott nagy szőrös lábával ott áll, és akkor mondja, hogy hát menjünk halászni, tehát elképzelem őt abba a piros mokaszínba. Tehát, hogy valószínű, hogy ez a piros mokaszín egy picit később, mint Szent Péter, tehát egy picivel talán később alakult ki, és hát valahol egészen mindegy, hogy most a Szent Atyának milyen típusú lábbeli van a lábán, mert hát persze a szimbólum, hogy az a vértanúság szimbóluma. Nem, kisfiam, ez arról szól, hogy te borzasztóan beleragadtál ebbe a világba, és most valakinek a mássága téged most ki főhúzott, kihozott a sodrodból. Tehát sok-sok harmadik lakásos keresztény fölsziszen Ferenc pápát látva. Például római kúria, ők is, és sokan mások, akik azt mondják, hogy hát gyerekek, hát lehet nem is igazi ez a pápa, ez nem úgy csinálja, hogy ez szokás, nem úgy öltözködik, nem úgy beszél, ez teljesen más. Hát igen, az ő szabadsága sok-sok harmadik lakásos keresztény kicsit kibillentett a látszólagos egyensúlyából. Természetesen ez nem Benedekre a kritika, ugye azt mindig tudjuk, hogy nem. Ő tette lehetővé, hogy Ferenc jöhessen. Tehát Benedek is ott örül a markába szerintem, hogy na jó, most a kúria is megkapta, hogy mindenki megkapta. Meg a sok-sok képmutató keresztény most ezzel csináljon valamit. Isten nagyon humorosan próbára tud bennünket tenni, például ilyen dolgokkal, hogy a Szent Atya nem vett fel piros cipőt, mellesleg azért, például azért nem, mert az ő fekete cipője, azért azt tudjuk, azért egy ortopéd cipő, tehát ő egészségügyi okokból, tehát nem csak ideológiából nem vesz ilyet. Ugye hát ő nem jár valami szépen, tehát látjuk, mert vannak problémái. Nem baj. Na, szóval, hát ez lehet talán ez a bizonyos próbatétel, hogy Isten belehoz bennünket helyzetekbe, az életünk útjába behoz személyeket, találkozunk olyan eseményekkel, stb., amelyek fölébresztik bennünk azt, hogy mi beleragadtunk ebbe a vallási gyakorlatba, mint maszkot tartjuk magunk előtt ezt az egészet, és igazából nem vagyunk önmagunk, mert önmagunktól csak az fakad, hogy mi kiakadjunk másokon és elítéljünk másokat. És amikor ez bejön, amikor ilyen helyzetben vagyunk, és amikor a próbatétel által feljön ez a dolog, hogy ja, hát én akkor itt vagyok, ha már ki tudod mondani, hogy hát itt igen, valami ebből rám jellemző, akkor megint csak ki akarom emelni, akkor már nyert ügyed van. Akkor már az út csak kifelé vezet, ott már megláttad a fényt az alagút végén, akkor, amikor magadat eltalálva érezted, de ezt már nem akarod lenyomni, nem akarod letagadni, nem akarod elbagatelizálni, vagy elspiritualizálni, semmit nem akarsz vele, hanem ezt a valóságnak a fényében látni. Uram, kiderült, hogy hát igen, sajnos bennem ez van. Nehéz a szembesülés. Kutya nehéz. Persze, hogy nehéz. Nagyon nehéz szembesülni dolgokkal, amikre eddig azt hittem, hogy jó, és most kiderült, hogy talán mégse. Nem baj, soha nem késő. Mondtuk, Teréz is 40 volt, már 40 éves, amikor ez neki derengeni kezdett. Úgy homályosan, hogy ja. Aztán persze egy szép nagy utat tett be a változásnak és az életszentségnek a gyönyörű útját, de ő is így kezdte. Jó, hát akkor talán itt meg is állunk, szól is a harang, de azért kérdéseknek, hogyha valaki ilyen publikus kérdést tessék, tanár még.
Igen, ez nem egészen a elhangzottakkal szól, csak egy pici dolog ragadott meg, mert én egy nyelvi gondolkozásom ő vagyok, és én sem fogok fordítást izgatni. Hát most ebből nagyon utánozik, ezek a fordítók, ezek szerint gondolok, ezek mind a harmadik lapjának a kicsorognak. De azt nem tudom, hogy miért csinálták. Hát aki lefordította a kicsorog először, nem tudom, görögre, aztán latinra, aztán Károli Gáspár, nem tudom ki, az mi? Az nem tudta, hogy Héberbe az nem felszólító volt? Hát aki neked egy gyerek, nem tudja, hogy ez felszólító volt.
Az egyes. Így hát, repül.
Mondtam. Tanuljon
néhez. Igen.
Nehéz. Hát
ez egy borzasztó.
Így van.
Ez egy borzasztó. Mert akkor az egész. De ez az angolban is így van, mert úgy tudják, hogy ez ten commands.
Így van.
A szóból, hogy lesz?
De, és hál' Istennek legalábbis, amit én angol fordításokat ismerek, a legtöbbe a tíz parancsolat az juss el és juss el not.
Igen.
Végig.
Csak azon, ha nem egyértelműen, mert az nem görögül. Mert akkor az lenne, hogy bocsánat.
Igen, ott még nekik is fejlődni kell. Aztán például olaszék, spanyolék, ők már olyan jövőidőt betesznek, mint annak a rendje.
Hát mi még nem.
Igen.
A másik ez. Nem akarok túl sokat tehát pazarolni egy időt. Ugye, amit hát az is nekem nagyon ügyi, ez az Ave Maria. Hát az ez örvény.
Így van.
Az rejoice.
Így van.
De ez nekem olyan érzésem van, hogy ezek a fordítók vagy nem tudják a nyelvet, vagy annyira bele vannak rögzülve ebbe a harmadik
kiválóban
hozzá is
tűnnek. Igen. Talán ez a második lehet az
Isten. Az Isten az valami komor, zor, szigorú.
Igen. Igen, abszolút egyetértek. Tehát, hogy a fordító, ugye egy dolog a szentírás fordításnál, egy dolog a nyelv, mert azt nagyon-nagyon kell tudni, és másik dolog az az Isten kép, ami által én azt fordítom. És pontosan, hogyha a fordítónak, mert természetesen a héber szöveg is fölajánl lehetőségeket. Tehát akár az, hogy Ave Maria ott abban a görög szóban, amit az angyal mond, hogy Kaire, azt 5%-osan le lehet úgy fordítani, hogy üdvözl légy, mert annak a szónak több alakja van, de a legkisebb rész az, hogy üdvözl légy, a legnagyobb rész pedig az, hogy örvendj. De ha a fordítónak például az öröm, mint olyan nincs benne az életében, akkor például ő ezt fogja választani. Ha a fordítónak olyan Isten képe van, hogy az Isten egy parancsoló Isten, akkor a héber szöveget bármennyire érti ő, úgy fogja leértelmezni és lefordítani, hogy ezek parancsok, és ez persze aztán eznek régi hagyománya van, mert ugye Szent Jeromoség, régi biblia fordítók, ők sem voltak tökéletesek, ők is fordíthatták ezt ugye úgy, ahogy, és a Szentírásban egyre több ilyet fedezünk fel, tehát amikor nekem a biblikus tanárom odakint Rómában ezeket magyarázta, hát mindjárt a székről estünk le, még egy példa akkor, hogy mik vannak, például Jób könyvének a vége, amikor azt mondja Jób, hogy eddig csak hírből ismertelek téged, de most már szemeim látnak téged, ugye a csúcs. Következő mondat mi a legtöbb fordításban, de hamuba teszem a szám, és elhallgatok. És ezt, hogy hamuba teszem a szám, és elhallgatok. Tehát hogy most, amikor megértette, hogy az Isten milyen, most még elkezd vezekelni? És nem azt a héber szöveget, hogyha úgy fordítjuk le, ahogy azt ez a fordítás is kijön belőle, hogy hamuba teszem a szám és elhallgatok, de ugyanannak azoknak a szavaknak van más fordítási lehetőségük is, ami lehet, hogy egy ilyen kevesebbszer fordítják őket így, de ha így fordítjuk, totálisan beleillik az egésznek a szövésébe, ami így hangzik helyesen, és ott hagyom a hamut és a port, és megvigasztalódom. Elhagyom, fölkelek a hamuból és a porból. Nem Jobb könyvéhez ez sokkal jobban illik? Csak hát fordítókának ezt ugye tudni kell. Tehát azért mondom, hogy nem lesz még világvége hamarosan, már csak azért sem, mert a Szentírást egyszer le kell fordítani még helyesen. Tehát szerintem még jó pár száz, pár ezer évig lesz még itt világ, hogy egyszer majd legyen egy olyan fordításunk, amely tényleg megfelel annak. Így van, hál' Istennek azért vannak jó próbálkozások.
Igen, most jelent meg, még nagyon jó.
Mintha félnének az örömtől.
Igen.
Ugye, mert az, hogy örvegy Mária.
Igen. Hát egy nagy magyar bibliafordítóról mondják is, aki egy Zsoltárban soha nem fordította azt, hogy ujjongj, hanem valahogy azt fordította mindig, hogy örülj vagy örvendezd, de az a szó, az a héber szó, az a kitörő ujjongás, és akkor kérdezték tőle, hogy miért, és akkor azt mondja, mert én soha nem ujjongok. Nem tudom, mi az? És így is beszélt, és el is mondta, hogy mert én még soha nem ujjongok. Ennyi. Hát ez az. Úgyhogy szép lassan ez majd átjön. Na, van még kérdés, igen?
Én azt szeretném megkérdezni, hogy napokban voltam ilyen hatalmas próbatétel előtt is, megijedtem szó szerint, a sógonom nővérét operálták, és fölmentem megkérdezni, mi újság, tudom már valami Szombathelyen, de már imádkoztam itt előtte is, meg akkor is, mielőtt még vitték, meg előtte is, mert tudtuk, hogy ez hosszú folyamat, aztán azt mondja, hogy szólok a másikba a testvéremnek, hogy nem most, holnap imádkozom itt, amikor műtik. Most még hogyan értessem meg vele, hogy ez nem olyan dolog, hogy most elmondtam egy imát, és passz kész, azt akkor letudtam.
Hát
hogy értessem meg vele, hogy ez nem így működik. Na és akkor aztán megyek másnap föl, látom, hogy mert evangélikus egyébként a elmélkedéseket forgatja. És pont az áll benne, hogy az Úr mindig próbára tesz bennünket, és vajon miért teszel mindent próbára, miért adott nekünk sokat a szenvedést? Mm-hmm. Miért pont az én nővéremnek mondja a sógornőm, hogy édes Istenem, most miért, mit mondjak én neki? Azt szeretem neki mondani, mondom, tudod, az imádság olyan dolog, hogy az nem egy napra szól, meg nem egyszeri alkalomra, hanem azt folyamatosan kell kérni. Hát, és mondom, ne úgy lesz az Isten, az így fejbe csakkodtattal, mondom, ha pedig bűnöd van, valami célja van, mert tehát valami célja kell leülni, de ezt meg kell találni, és minden imádkozni. Nem tudom, hogy jót válaszoltam-e neki,
nagyon
de valahogy ezt éreztem, hogy valahogy ezt kell mondani.
Meg ugye tanúságot teszünk egyszerűen akár szavakkal.
Egyszerűen nem letudtam és kész, hanem ezt folyamatosan. Igen. Hogy meg tudtam vele értetni, nem tudom.
Nagyon nehéz.
Nagyon nehéz.
Na, köszönöm szépen a figyelmet, jövő héten találkozunk.